Sziasztok, ez itt a Kék Halál Podcast 44. minidump adása. Én Dave vagyok, és itt van velem Sipi is. Halihó!
Hello, sziasztok!
És szerintem kezdjünk rögtön azzal a hírrel, ami a héten talán a legnagyobbat durrant, mégpedig az, hogy újabb leépítések lettek eszközölve, imáron a Microsoftnál, mégpedig 1900 ember küldtek el, ugye ez érintette az Activision Blizzardot és az Xbox részlegét is, valamint a Blizzard CEO-ja Mike Ibarra is bedobta a törölközőt, ezt nem tudom, hogy most önkéntesen, vagy őt is elküldték, ezen felül még Allen Edham is, aki az eredeti Blizzard alapító tagjai között volt, akik ugye ott voltak 90-es évek elején közepén, de mindenképpen váratlanul ért szerintem a legtöbbünket. Hát nem tudom, hogy hol fog megállni ez a leépítési hullám, most az egész IT piacon belül látható ez, és nem tudom, hogy minek a hatására következik be egyébként ez. Nem tudom, Sipi, hogy te mire gondolsz ezzel kapcsolatban, mi lehet a háttérben?
Jóról Mike Ibarra annyira szeretne elszakadni ettől a Microsofttól, hogy már másodjára hagyja el a céget. Szerintem ő sem gondolta volna, hogy amikor a Blizzardhoz igazol, akkor egyszer még vissza fog kerülni Microsoft alkalmazásba. De ezért eléggé vicces, reméljük, hogy harmadjára nem fog ez előfordulni vele. Viszont, hogy válaszoljak a kérdésedre, nem csak a Microsoftnál vannak ilyen leépítések, hanem a Riotnál és az egész játékiparban már tavaly elkezdődött, és olyan plegykák vannak, hogy idén is folytatódnak ezek a leépítési hullámok. És ennek szerintem eléggé sok részvevője lehet, és eléggé sok szempont közrejátszhat, de csak hogy néhányat, ami a fejemben van említsek, azért nagyon nem mindegy az, hogy tényleg mindenki megpróbálja ezt az előfizetéses modellt nyomni és erőltetni bele a játékait, ami nagyon-nagyon kevés csapatnak jött eddig be, és nem mindegyik szolgáltatás igazán rentábilis hosszú távon, szóval ez egy jó pont lehet. A másik része az, hogy rengeteg játék van tényleg. Most már napról napra kapkodjuk a fejünket, hogy nem tudjuk, hogy mivel játszunk, mert olyan sok játék jelenik meg, ami régen nem volt így, és ezek a csapatok hatalmasra hisztak az évek alatt. Ergo lehetséges, hogy túlságosan is nagyra nőttek, és most muszáj egy kicsit optimalizálni a létszámokat. Valamint azért azt sem felejtsük el, hogy azért mi is egész sok játékot szittunk a tavalyi évben, hogy milyen hibákkal jelentek meg, valamint milyen minőségi szintet ütöttek meg, és lehet, hogy például egy Baldur's Gate 3-nak nem kell senki cselleépítenie, mert egy megfelelő terméket adtak le az asztalra, de nem minden csapatban ezzel így. Igazából ezek azok a szempontok, amik így a fejemben vannak, nem tudom, hogy te kiegészíteni még valamivel.
Hát ami nekem így eszembe jutott egyből, hogy ezeknek a nagy cégeknek állandóan a növekedés a cél, és sosem elég az, ami van, és nem tudnak már hol optimalizálni dolgokon, költséget csökkenteni, csak azzal tudnak a legnagyobbat szakítani, úgymond, hogyha minél kevesebb a kiadásuk, ergo elküldik azokat az embereket, akikre talán nincsen szükség, és így az ott maradó emberekre sokkal nagyobb teher jut majd. Nem tudom, hogy ez milyen hatással lesz majd a játékokra, de ahogy említetted te is, sajnos nem azt látom, hogy ez jó irány lenne ilyen szempontból, de az biztos, hogy kevesebb emberből nem hiszem, hogy jobb terméket fognak tudni előállítani, mint amit tavaly láttunk meg tavaly előtt. Lehet, hogy a Microsoft egyébként átnézte a dolgokat, miután ugye megtörtént ez az akvizíció, és arra jutott, hogy hát így nem fog megtérülni, és lehet, hogy ez még csak az első hullám a sok közül, és próbálnak költséget csökkenteni mindenhol, hogy ez a 70 milliárd dollár az minél hamarabb megtérüljön. Lehet, hogy ez is közrejátszik egyébként.
Ez egészen biztos, viszont ennek a cikknek a második fele az volt, hogy egy Odyssey kód néven már készült pár éve a Blizzardnál egy ilyen túlélő játék, amit meglepő módon most kukáztak. Ez több szempontból is meglepő. Egyrészt itt van most a Palworld, ami egy hatalmas siker, és ebben a műfajban igazán elfér volna egy Blizzard játék, mert tudjuk nagyon jól, hogy ők mennyire kurva jók világteremtésben, és nagyon nagy kérdéseket vet fel, hogy milyen állapotban lehetett ez a játék, hogyha már tényleg több évnyi munkát beletettek, és azt mondta a Microsoft, hogy még ingyen egy Game Pass-ban sem éri meg megjelentetni ezt a játékot, mert nem ütti meg azt a szintet, vagy nincs olyan technikai állapotban. Hát nem biztos, hogy ezek is jó előjelek.
Nagyon sajnálom egyébként, mert valamilyen szinten követtem azért ezt a projektet, és érdekesnek tűnt, kíváncsi voltam, hogy mi lesz belőle, de hát most már úgy tűnik, hogy nem fogjuk meglátni, és sajnos ez a Blizzardnál nem annyira egyedi dolog, hogy lelőnek egy-egy projektet. Na, de akkor menjünk tovább, és a heti másik hírünk, ami hát lehet, hogy várható volt többek számára, az az, hogy a Pokémon végre kiadott egy közleményt, hogy vizsgálatot indít a Palworld ellen, vagy a játékkal kapcsolatban, mert tényleg felmerültek ilyen copyright infringement dolgok, tehát eléggé úgy tűnik, hogy a használt modelleket azt egy az egyben a Pokémonból szedték ki, és minimális módosításokkal csinálták meg a Palworld-ben található kis lényeket. Több ilyen szakember készített videót meg posztot, megnézték a modelleket a játékban, és hát kb. Hogyha egy egymásra illeszted őket, akkor egy az egyben ugyanaz, mint a Pokémonban, vagy tényleg több ilyen kis lényből csináltak egyet a Palworld-ben, és akkor próbálják így megúszni ezt az egészet. Minden esetre úgy tűnik, hogy egyébként nem annyira egyértelmű ez a dolog, mert a Nintendo mindig egyből atomot indít az ilyenek ellen, és ez így történt a Modder Chavo ellen is, aki megcsinálta a Pokémon modot bele, de maga a Palworld ellen egyelőre még óvatosan nyilatkozott, és nagyon megfontoltnak tűnik, mert lehet egyébként, hogy valamilyen kiskaput ki tudtak úgy játszani, hogy egyébként nem lesz támadható teljes mértékben. Ha jól tudom, akkor te nem bírtad ki, és megvetted a játékot, szóval kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed erre.
Igen, felültem erre a hype vonatra, és baromira jó lett ez a játék, de erről majd külön szeretnék beszélni. Viszont olvastam néhány olyan cikket, és mutogattak olyan képeket, hogy rendben van az, hogy teljesen hasonló stílusok ezek a palok, mint a Pokémonok, és az is rendben van, hogy nagyon sokat inspirálódtak az eredeti lényekből, viszont pont annyira és pont olyan pontokban nyúltak hozzá a különböző palokhoz, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a Nintendónak a dolga ilyen szempontból, és egy csomó ilyen ügyvéd, meg szakértőnek mondott valaki nyilatkozott arról, hogy ez azért nagyon nem az a kategória, amit a Nintendo olyan hú de könnyen meg tudna nyerni, inkább ilyen több éves pereskedésre lesz számítani, hogyha úgy dönt a Nintendo, hogy itt pereskedni fog, de én olyan véleményem vagyok, hogy szerintem ezt el fogják engedni. Már csak azért is, mert rohadt népszerű ez a játék, és nem hiszem, hogy a Pokémonoknak a népszerűségét ezt sérteni, sőt, egyre több embert tudna ezt talán a Nintendo platformja felé terelni. Hogyha már PC-n ki tudják végre próbálni ezt a stílusú univerzumot, akkor lehet, hogy később akár egy Nintendo eszköz is vásárolnának, szóval szerintem nem kell félni a Palworld-nek ilyen szempontból.
Nekem még az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy egyébként megérni a Nintendónak foglalkozni ezzel a dologgal, mert nyilván az eddigiek alapján egy visszatartó erő lehetett az, hogy mennyire nagy erőkkel lép fel a Nintendo az ilyen dolgok ellen, és most úgy tűnik, hogyha a Palworld meg tudja ezt idézőjelben nyerni, vagy megúszza, inkább így mondom, akkor lehet, hogy ez egy precedens teremt, és több ember megpróbálkozik majd a Nintendo IP-knak a másolásával ilyen szintű módosítás mellett, mert akkor úgy tűnik, hogy ez egy járható út, és meg tudják lovagolni úgy ezeket a Nintendo exkluzív franchise-okat, hogy ők is tudjanak rohadt nagyot kasszálni azzal, hogy mondjuk keverik a műfajokat, mint ahogy itt is látjuk. Szóval én úgy gondolom, hogy ezt nem feltétlenül érdemes annyiban hagyni, mert a jövőben ebből még lehet baj a Nintendo számára.
Lehetséges, viszont a Nintendo játékok soha büdösében nem fognak megjelenni PC-n, mert nagyon nem akarják azt, hogy mondjuk a Pokémonok között egy Tomás a gőzmozdony mászkáljon, vagy akár egy félpucér mesztelen nőkkel belemodolt játékban jelenjenek meg az ő állatkáik, mert az nagyon nem fér bele ebbe a családbarát műfajba, amit ők képviselnek. Ergo nem tudom, hogy mennyire lehet ezt így konkurenciának tekinteni, mert rendben van az, hogy ugyanaz a videójátékos műfaj, a teljesen másik platform, teljesen másik játék. Meglátjuk, hogy mi lesz. Biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb erőkkel indult volna neki a Nintendo, hogyha itt ez annyira egyértelmű eset lenne. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Minden esetre a játéknak az eladási számai egészen durvák. A legutolsó info szerint, ami egy 3 napos hír, hogy 8 millió példányt adtak el Steam-en, ami azért is baromira meglepő, mert a Game Pass-ben ez a játék ez, hát kvázi ingyen benne van, hogyha van előfizetésetek, és ott is olyan 1,5-2 millió fő már kipróbált ezt a játékot, szóval olyan durván 10 milliós player base van, amikből azért elég sokan nyomják is napi szinten ezt a játékot. Téged ez nem lett meg, hogy ilyen sokan megvásároltak a Steam-en a játékot, annak ellenére, hogy Game Pass-ben is benne van?
Erre nem tudom igazából, hogy mit mondjak, az biztos, hogy sokan fölülnek ezekre a hype vonatokra, és valószínűleg ebből sokan refundolták is, vagy csak kicsit játszottak vele, de elég durva számokat produkál, az tény. Szóval lehet, hogy egyébként, hogyha nem lenne most terítéken az, hogy a Nintendo mit lép, akkor lehet, hogy egyébként ez is egy ilyen párnapos csoda lenne, és ennyi.
Persze, nagyon nem tudjuk, hogy az internet mire kap rá is, mire nem. Én nem is alapvetően a játékkal kapcsolatban kérdeztem ezt, hanem így általánosságban, hogy annyira nyomatják ezt a szolgáltatásos témát, hogy fizessél elő különböző havidíjakra. Ugye múlt héten beszéltünk, hogy a Ubisoft is ebben látja a jövőt, és mégis itt van egy új játék, aminek az eladásainak a 80%-a az egy Steam-es vásárlás, nem pedig előfizetés. Ez azért egy egész nagy felkiáltójel szerintem, hogy van még itt potenciál a digitális eladásokban, és nem csak bérelni kell játékokat.
Szerintem ez ennél bonyolultabb, mert valószínűleg sokaknak van Steam-es balanszán pénz, amit nyilván csak a Steam-en belül tudnak elkölteni, mondjuk cségó skineket eladtak, meg ilyesmi dolgokból, és azt ne felejtsük el, hogy a Steamnek ez a refund policy az még mindig ott van, szóval tényleg ki tudod próbálni, lehetőséged van ugye 2 óra játékidőn belül visszatéríteni magát a játék árát, és lehet, hogy egyébként ezt nem számolták bele ebbe a számba, és akkor tényleg azt látjuk, hogy mennyi ember megvette, miközben valószínűleg elég sokan refundolták is 2 órán belül, szóval nyilván ezeket ilyen fenntartásokkal kell kezelni. Míg ezt a mondjuk az Xbox Game Pass-es szolgáltatásban nyilván nem tudod megtenni. Sok embernek szerintem lejárt ez a 300 forintos, vagy 1 euró, 1 dolláros akciós kipróbálási lehetőség, és most már 3000 forintot kéne fizetni a Game Pass-ért, és lehet, hogy egyébként úgy gondolták, hogy először megnézik Steam-en, mert ott vissza tudják kapni érte a pénzt. Nem tudom, ez csak egy találgatás, tényleg ismételtem. Na minden esetre majd Shipin be fog nektek számolni egy ajánló keretein belül, ha minden igaz, hogy neki hogy tetszik, meg milyen a játék. De ugorjunk a következő témánkra. Ugye a héten indult el a Diablo 4-nek a 3. szezonja, ami úgy tűnik, hogy ismételten egy olyan szezon lesz, amit nem annyira szeretnek az emberek az eddigi visszajelzések alapján. A Blizzard nagyon kapkodva próbál ilyen-olyan patcheket kitolni a játékhoz minél hamarabb, hogy próbálják menteni a menthetőt. Ugye a mostani seasonben egy olyan mechanikát hoztak be a játékba, hogy van egy kis peted vagy kompanionod, ami követ téged, és igazából az ő képességeit tudod pimpelni, tudsz hozzáadni 2 képességet, és ezekhez ilyen-olyan módosítókat. Nem tudom, hogy ez mennyire egyedi ötlet. Valahol láttam, hogy ez talán már volt a Path of Exile-ban, vagy nem tudom, hogy melyik ilyen ARPG-ben, de úgy tűnik, hogy a Blizzard próbál innen-onnan ismételten ihletet meríteni, ahogy azt már megszokhattuk tőlük. Egyre úgy tűnik, hogy kevés sikerrel, de még korai szerintem megállapítani, hogy mennyire jó az a szezon. A patchek majd érkezni fognak, és valószínűleg javulni fog a szituáció, de többen már most eltemették. Szerintem nem érdemes ennyire negatívan állni a dolgokhoz. Lehet, hogy már túltolt a sok ember, és amiatt is inkább másfele nézelődik, és lehet, hogy egyébként a Palworld is ennyire népszerű azért, mert az embereknek már kell valami újdonság, vagy kell valami olyan, amit eddig még nem láttak, és nyilván ez pont egy olyan dolog volt, és ezt nagyon meg tudták lovagolni. Minden esetre az ARPG piac az most ismét egy újabb szereplővel fog bővülni. Végre 1.0-ás hivatalos megjelenés kap a Last Epoch, ami február 21-én fog megjelenni. Aki esetleg ezt nem ismerte, az hát egyébként egy nagyon jó játékról maradt le idáig, mert Early Access-ben már évek óta elérhető volt, és tök jó ára meg lehetett venni, még én is ilyen áron vettem meg, ilyen 20x euróba került, és azt kell róla tudni, hogy hát a Path of Exile-hoz hasonló, szerintem legalábbis, de merítenek ők is más játékokból, például szerintem az a Skill meg Talentfa az a Grim Dawn-ból lett átemelve, legalábbis nekem onnan volt ismerős, és én nagyon aggódtam még annó, hogy ez is egy olyan projekt lesz, ami Early Access-be ragad örökre, mert nyilván láttunk már erre rengeteg példát, és úgy tűnik, hogy ez az Early Access-nek egy olyan példája, amit sokaknak kéne követni, mert a fejlesztők folyamatosan kommunikáltak a közösséggel, hallgattak a visszajelzésekre, és nem csak akkor, amikor már csökkent a játékos szám, meg mit tudom én, mert ugye még meg se jelent a játék, hanem tényleg menet közben hallgattak arra, hogy min kéne módosítani milyen irányba, és akkor tényleg ők eszközölték ezeket a változásokat, és szerintem ez kulcsfontosságú egy ilyen játékban, ahol tényleg egy ilyen live service-ként működik majd. Én több ilyen klassz kipróbáltam a játékban, belepakoltam jó pár órát, és nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, szóval, hogyha esetleg elegetek van a Diablo 4-ből, de szívesen játszanátok valami ARPG-vel, ami nem Path of Exile, mert talán az túl komplex, vagy alapvetően nem tetszik az a mechanika, ami ott megtalálható, akkor szerintem ez egy pont egy olyan köztes terep lehet, amit érdemes megnézni. Nem tudom most per pillanat mennyire lehet beszerezni, de láttam, hogy van több kiadása is a megjelenésre, és azok már hát eléggé combos árakon fognak kijönni, ilyen 60 euró plusz, amiket láttam. Mindenképpen ajánlom kipróbálásra, ezt nem tudom jobban hangsúlyozni. Nem tudom, Sipi, te hogy vagy a Diablo 4-jel? Te is belecsömörlöttél már? Vagy csak a Diablo 4-be, vagy az egész ARPG-be? Nem tudom, hogy te esetleg erre rá fogsz nézni, de azért amennyit beszélgettünk erről, szerintem neked csomó más játék van, ami előrébb van a sorban, mint ez, de azért kíváncsi vagyok, hogy neked mi a véleményed erről az egészről, meg így az ARPG-s trendről, mert most úgy tűnik, hogy egyre több ilyen játék jelenik meg fog a közeljövőben, meg távoli jövőben.
Pontosan, igazából tényleg nagyon sok játék van most a sorban, és nem terveztem megvenni, de gyorsan ránéztem is, 34 euró az alapára, ami nagyon-nagyon barátságos, és szerintem ez egy tök jó hívogató szó lehet sokaknak, akik vagy megutálták, vagy tényleg belefeledtek a Diablo-ba, vagy szeretnék kipróbálni ezt a műfajt. Tök jó áron jönnek, nagyon tetszik az, hogy a nagy AAA stúdiókkal szemben ezek a kisebb játékok milyen frankó árszabásban érkeznek, és mégis mennyi tartalmat tudnak garantálni, mert azért elég egészen egyszerű egymás mellé állítani a Diablót és ezt a játékot úgy, hogy az duplanyibe kerül, és mégis tartalom szempontjából azért ez is simán fel tudja vele venni a versenyt, és nem is néz ki abszolút rosszul. De tényleg, ahogy mondom is, nagyon-nagyon sok játék van most a tarsolyban, és nagyon nem férne bele egy ilyen típusú játék, szóval ezt biztosan kihagyom.
Egyébként, hogyha majd megjelenik a játék, akkor szerintem majd készítünk belőle egy ajánlót vagy verdiktet, legalábbis én mindenképpen szeretném, mert ahogy említettem, ez egy méltó játék arra, hogy figyelmet kapjon. Na, és így az adás vége felé beszéljünk egy kicsit arról, hogy velünk mi a helyzet, mi az, amivel most per pillanat játszunk, mi várható egyébként majd a közeljövőben így adások szintjén, és hogy kezdtük így az évet, szerintem erről érdemes lehet beszélni. Át is adom neked, Sipi, a szót. Mivel játszol mostanában?
Úristen, sajnos megint besakaltam, mert így nem bírok magammal, és alapvetően úgy kezdtem az évet, hogy amikor befejeztem a Bloodborne-t, akkor szerettem volna így a portlásokkal faladni egy picikét, és folytattam tovább a Baldur's Gate 3-at, szóval annak a utolsó fázisában vagyok, és azt a játékot nyomom, amikor megérkezett a nyakamra ugye ez a Palworld-szerű hype vonat, amit egyszerűen nem bírtam ki, és ráugrottam. Ergo most a Baldur's Gate 3 és a Palworld megy párhuzamosan. Mindeközben a Need for Speed Unbound egy olyan játék volt, amit már ezer éve nézegettem, és most sikerült egy egész jó áron beszereznem, szóval belefogtam abba is, és hogyha mindez így nem lenne elég, hála a jó égnek a Battlefield szezonokat már letudtam, és kimaxoltam a Battle Pass, szóval azt most a következő szezon elejéig azt kicsit parkoló pályára teszem, de cserébe az egyik ismerősöm ajánlott egy anime játékot, ez a Free-to-Play Honkai Star Rail című csoda, amiben beletettem egy 2-3 órát eddig, ez is nagyon tetszik, és ez is olyan 40-50 órás móka rende, szóval gyakorlatilag olyan szinten vagyok elhavazva, hogy nem tudom, hogy mikor fogok így új játék felé kacsingatni, ezeket szeretném így befejezni, abba hagyni, eldönteni, hogy melyikkel mi legyen, mert nem fogok így az évben sem erre se haladni sajnos. Te hogy állsz az idei játékkezdésekkel?
Engem most így évelején elkapott ez az autós játék feeling, és hát lelövöm így a spoiler, de majd lesz egy adás nem soká ezzel kapcsolatban, amiben kibeszéljük végre ezt a racing műfajt is. Megvettem most még január legelején a Steam karácsonyi akcióján belül a Need for Speed Bundle-t, ami hát tök jó áron volt, 22 euró, és benne van az utóbbi 10 évnek az összes NFS játéka, amiről én tökre lemaradtam, mert kb. Legutoljára a Carbonnal játszottam úgy huzamosabb ideig, a többit azt hát nem annyira próbálgattam, vagy csak nagyon minimálisan, és hát így érdekes volt látni azt, hogy milyen utat járt be az elmúlt időben a Need for Speed, de erről majd nyilván abban az adásban szeretnék beszélni. Az Unbound-ot végignyomtam, most a Heat-et pörgetem, meg a Hot Pursuit Remastered-et is végignyomtam. Az ugye nyilván egy elég régi darab, annak a remastered verzió ugye 2020-ban jött ki. Viszonylag egy rövid kis játék, de mindenképpen érdekes lesz szerintem majd ez, hogyha átbeszéljük. Nyilván nem csak a Need for Speed játékokról lesz szó abban az adásban, hanem a többi autós játékról is, amit az utóbbi időben szerintem mind a ketten így megnézegettünk. Ezen kívül egyébként a Battlefield-et én is tolom, de mostanában egyre kevésbé tetszik, mert valamiért olyan meccsekbe rak be állandóan, hogy vagy cheaterek vannak az enemy teambe, vagy ilyen sweaty kódfagóták, akiket így nem bírok. Nem tudok így chillesen lövöldözni, mert állandóan összecsuknak minket úgy, hogy azt sem tudom, mi történik konkrétan, szóval ezt egy kicsit én is hanyagolom. A Diablo szezont azt elkezdtem, de egyelőre még nem tudok róla véleményt formálni. Még ami nekem terítéken van jelenleg, az a Remnant 2-nek a DLC-je, az is félbe maradt, azt szeretném még befejezni, mert egyébként így van kedvem lövöldözni, és úgy, hogy most a Battlefield-et nem annyira élvezem, így most kedvet kaptam újra, hogy a Remnant 2 DLC-jét befejezzem, ami szerintem tök jó lett idáig, amit eddig láttam belőle. És hogyha már ilyen Souls-like játékokat így megemlítettem, akkor a Dark Souls 2-t is felraktam, és azt is ideje lenne már befejezni. Nagyon kedvet kaptam most újra ezekhez a játékokhoz, szóval én is úgy vagyok vele, hogy úristen, mennyi játék, és nem is kell feltétlenül venni újakat, mert még mindig ott van egy csomó, ami beragadt így a Q-ba, PC-n is, meg PS-en is, meg hát Xbox-on is egyébként. Ugye régebbi backward compatible listából van még egy pár, amit be akarok fejezni. Nem tudom, hogy lehet ezeket menedzselni, mert annyi idő kellene ezekhez, hogy a végére érje, hogy az valami hihetetlen. És nyilván még úgy is, hogyha mondjuk reggeltől estig ezt nyomod, még akkor sem lenne elég idő szerintem egy évben, hogy az egészet befejezzem. Nagyon nehéz megállni az, hogyha látsz egy új játékot, ami tényleg most így felkapott, és mindenki arról beszél, meg mindenki azt mondja, hogy ennyire jó, annyira jó, amennyire jó, hogy azokat neved meg, hát az egy tényleg külön kihívás, és szóval összegezve egyébként a következő adásokban inkább az autós játékokról fogunk beszélni, meg nyilván Sipi majd beszámol nektek a Palworldről is, hogyha több időt rá tud majd szánni, hogy tényleg mindent alaposan átnézem, meg kitapasztaljon a játékkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy esetleg még te mi az, amit hozzáfűznél ehhez.
Nem, igazából szerintem ne lőjünk le minden poént, legyen valami meglepetés is a hallgatóknak.
Na, remélem sikerült titeket felcsigázni egy kicsit, de ez a minidump adás ennyi lett volna erre a hétre. Hogyha tetszett, akkor lájkoljatok minket, kövessetek be, Instán, Twitteren, YouTube-on is iratkozzatok föl, értékeljetek minket a általatok használt podcast alkalmazásban. Jövő héten megpróbáljuk nektek összehozni ezt a Palworld ajánlót, addig is jó játékot kívánunk nektek, sziasztok!
Sziasztok!